Sziasztok, ez itt a Szinkron Tolmács a Rádió Cafén. A vendégeink szedelőzködnek, én Kócián Péter vagyok, most telepednek le a mikrofonok mellé. Amiről beszélgetni fogunk, az a válság, meg Magyarország, meg válság, meg Magyarország, és hogy Kunce ciánozott a Klubrádióban, de erről lehet, hogy keveset fogunk beszélni, mert lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy nem is fontos ez a téma, majd ez mindjárt kiderül. Orosz András már fölkészült, maga elé vette a mikrofon. Szia, András!
Jó napot kívánok!
Török Imre is maga elé veszi a mikrofon. Még jobban vedd maga elé, mert bele kell nagyon beszélni.
Sziasztok, jó estét kívánok!
Az az első kérdésem, hogy Török Imre a Hilltop Nestlé-nek az egyik főnöke, ő vezeti a céget, igazgató tanácsi elnök, tehát ők aztán tényleg egy ilyen fogyasztóipari szegmensben vannak, ahol az embereknek a vásárló ereje elég jól mérhető, mert hogy mennyi bort veszünk, azt gondolom eléggé érzékelhető ciklusát mutatja annak, hogy éppen gazdasági depresszióban vagyunk, vagy optimizmusban. Nektek már csökkent az eladásotok?
Nekünk nem csökkent az eladásunk, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk, ha előre tekintünk 2009-re, akkor úgy tűnik, hogy jelentősen nőni fognak a értékesítési számaink.
De ez hogy? Ez ellentmond a normál józanésznek. Hát a bort az ember nem vesz akkor, kevesebb bort vesz, amikor válság van.
Most mondhatnám viccesen leegyszerűsítve, hogy az emberek a válságban is isznak.
De többet?
Többet. De nem akarom egy cinikusba áttenni a válaszomat. Másrészt van egy teljesen érthető oka annak, amit mondtam. Ami termelésünknek több mint 90%-a exportra megy, és azon belül is a zöme Nagy-Britanniába.
Uh-huh. Körülbelül, ott is válság van.
Azt gondolom, hogy azt, hogy milyen válság van, és ez mennyiben érinti egy országnak az összalkoholfogyasztását, azt még korai lenne értékelni. Mindenféle olyan előjelzések vannak, miszerint várhatóan az úgynevezett közép árszínvonalban vásárlók egy része lejjebb megy majd az alacsony árszegmens felső részére. Akik nagyon drága bort vagy más alkoholt tudnak venni, azok várhatóan meg fogják tudni venni. Uh-huh. És valóban a kérdés az, hogy a jó közép árfolyamban mennyi bor fog fogyni. Ez a kérdés egyaránt érvényes Angliára, mint Magyarországra.
A boraitok milyen árkategóriában vannak Angliában? Csak azoknak, akik jártak már arra, és akkor ebből tudnak következtetés levonni.
Azt gondolnám, hogy a közép árfolyamban vannak.
Az hány font, vagy az mennyi?
Annak a polc ára 4-5 font, uh-huh. Ez az átlag. Tehát ez úgy gondolom, hogy súlyozott átlagban, ha nézzük, akkor ez az angol fogyasztásnak a zömét jelenti ez a szegmens, de ha bemész egy boltba és tapasztalatom körülnézel, akkor az olcsó kategória.
Magyarországon sem érzékelhető visszaesés, még akkor is, hogyha
Magyarországon, kicsi ez a Magyarországon megint abban a helyzetben vagyunk, hogy egy normál évben is a borfogyasztás zöme Magyarországon november 15-e és december 31-e közé esik.
Nem mondod, ott karácsonyi csúcs van?
Abszolút. Tehát két csúcs van, a húsvét és a karácsony.
Ez mekkora arányt képvisel egyébként?
Azt gondolnám, hogy körülbelül az utolsó negyed évben kétharmada fogy el körülbelül az egész évnek. És ezen belül is az igazi csúcs az november 15-én indul el, és akkor az első fél évben pedig van egy kiugrás a húsvét. Uh-huh. Tehát megint azt tudom mondani, hogy blöffölnék, ha tapasztalati trendekről tudnék beszámolni, reményekről tudok csak beszámolni, viszont egészen biztosra vehető, hogy Magyarországon is, ha mondjuk, hogyha most lefordítjuk számukra, akkor a hipermarketeknek a 700 és 1000 forintos polcárában eladott borok mennyisége várhatóan csökkenni fog, még a 400 és 600 vagy 400 alatti borok súlyaránya nőni fog.
És a drágáké meg nem változik?
A drágáké az olyan elenyésző, ha hipermarketekről beszélünk, és a borértékesítés, nem tudom, 85% a hipermarketekben történik meg. Ott egy 2000 forint fölött eladott palackok száma egy kerekítési hiba az összforgalomhoz képest.
Orosz András, te is november 15-e és december 31 közötti szólban? Egyetem bort iszol? Inkább?
Hát ritkán, de előfordul. Hát alkoholt ritkán, de akkor bort iszom, igen.
Na jó, akkor rendes ember vagy, mert a sörös nem, volt, hát
nem,
az...
Nem, bor. November 15-e után és december közel, karácsony között meg feltétlenül.
És húsvétkor. Ugye a testátuszod az azért speciális, mert te a K&H Banknál dolgozol, de azt mondtuk, ugye, hogy már húzza is a száját, mert csak szeretném azért az a hallgatóknak mondani, hogy te egy banknál dolgozol konkrétan, de hogy ide ugye nem a bank képviseletében jöttél, hanem magánemberként, igen, közgazdászként. Csak ezt szeretem volna elmondani, ne a levegőben lógjon az, amiről megkérdezlek, hogy a Magyarországon, a pénzügyi szektorban, ugye te ezt vezeted ezt a, vagy egy vezető alakja vagy ennek a cégnek, miből érződik az, hogy válság van, vagy van-e egyáltalán válság? Tehát ez miből érzékeli egy bank a működésével? Most nem a tietekről beszél konkrétan, hanem hogy mit tudom én, olyan utasítások születnek, hogy ezentúl nem tudom én, 122 ezer forint havi jövedelem után nem lehet fölvenni 8 millió forintnál többet, hanem mit tudom én, csak 6,5 milliót. Szóval mit jelent egy ilyen válsági bank életében? Konkrétan mit jelent? Hát
azt gondolom, egy banknak mindig speciális helyzete van egy ilyen válság környezetben, vagy piaci turbulencia idején. Azt mondom, hogy az óvatosság az sokkal nagyobb, ami igaz más szektorokra is.
De ez mit jelent? Miben jelenik meg?
Hát például, amit említettél, hogyha a bank egyik legfontosabb tevékenység az, hogy hitelez, a hitelezésében általában igaz ez mindegyik magyarországi bankra, sokkal, de sokkal óvatosabb lett. Pontosan azért, mert törékenyebb a gazdaság, a hitelezetteknek a kondíciói, hogy milyen módon tudják visszafizetni ezt a hitelt, azért az sokkal jobban meg tud rendülni, mint korábban, és ez az óvatosság, ez ugye azért nagyon fontos, ezt azért talán nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert ugye itt a bank nem elsősorban a saját pénzét teszi kockára, hanem a betétesek pénzét, tehát ez az óvatosság, ez a saját ügyfeleivel szemben is elvárt.
Amikor egy ilyen válság van, vagy válságról beszélünk, akkor már vannak bedőlt hitelek, látszik azt, hogy nem fog működni ez a dolog, vagy ez valójában egy bizalmi válság, ahol a bank is a rosszabbra kezd el számítani. Még nem történik meg a rosszabb, de már arra számít, az projektálja?
Hát itt ugye két dolog van, az egyik az, hogy mi van azokkal a hitelekkel, amelyeket már egy bank kiadott, hiszen az fontos, hogy az hogyan fogja visszakapni, azt már folyósította, ott szeretné visszakapni a pénzét, a másik pedig az, hogy amit még nem folyósított ki, amiről most tud dönteni, hogy szeretné hitelezni, vagy nem.
Kivel van nagyobb egyébként, a lakossággal vagy a vállalatokkal? Mert mindig a lakosságról beszélünk, de hát a vállalatoknak is rengeteg-rengeteg pénz ment ki.
Hát mind a kettővel foglalkozni kell. Az egyik azért, mert a makroszinten a gazdaság számára az egyik legfontosabb az, hogy a cégeknek, a vállalkozásoknak a finanszírozása mennyire megoldott. Ugye erről több hírt is hallani mostanában, hogy hát ha a bankok önmaguktól kevésbé lennének erre fogékonyak, akkor más külső segítséggel, refinanszírozott hitelekkel erre próbálnak segítséget nyújtani. A lakosság részéről pedig azért, mert hát a lakosság az ebben a szempontból, ő az, aki dolgozik a cégnél, ő az, aki megtermeli azt a GDP-t az országban, ő az, aki egyébként el is fogyasztja azt, amit megtermelünk.
Ez egy bizalmi válság, ami most van?
Hát a bizalmi válság az nagyon nagy szerepe volt, hogy ez a válság kialakult annak idején. Ugye a pénzpiacok bizalmi válsága, ne felejtsük el, amikor a Lehman Brothers csődbe ment hirtelen, az egész világ egymásra nézett, hogy honnan tudom, hogy nem te leszel a következő, és egy nagyfokú a likviditás egyik pillanatra a másikra eltűnt a piacról.
Ennél a likviditás még szeretném értelmezni. Ugye ez nem azt jelenti, hogy az a pénz, ami tegnap volt, vagy szerdán még volt, az csütörtökre megszűnt a maga fizikai, vagy akár virtuális formájában. Magyarul ez a pénz továbbra is létezik? Van valahol? Tehát, ennek egy része, ami nem ilyen derivatívokban, meg swapekben, meg ilyenekben van? Ennek egy része az van egy banktrezorban?
Hát az eszközök egy nagy része, az ugye annak egy piaci árfolyama van. Az árfolyam csökkenésével ezek az eszközök ezek leértékelődtek. Ugye ezt sokszor naponta szokták számolni, és borzasztóan nagy számok jönnek ki, hogy mennyivel csökkent valaminek az értéke. Hát ne menjünk messzire a világban, Magyarországon az elmúlt évnek a végén ugye kiszámolták, hogy mennyivel csökkent például a nyugdíjpénztáraknak.
De András, szeretném ezt egyszerűen megkérdezni. Mondjuk a magyar kereskedelmi bankok szeptemberben fölvehettek, nem tudom, hogy milyen nagyságrendet kell mondani, mondjuk fölvehettek 10.000 milliárd forintnyi hitelt. Ha akartak. Ez csak azért, hogy a 10.000 az egy kerek szám. Amikor beütött a krak, mondjuk novemberre, amikor ez már érzékelhető volt, akkor a felvehető összeg az már nem 10.000 milliárd forint volt, hanem csak 3.200 milliárd.
Ez csökkent.
Forint, igen.
De
ott az a 6.000 valahány százezer milliárd az fizikailag is elolvadt. Nem,
az egy lehetőség, hogy mennyi hitelt vesz föl az egyik bank a másiktól.
Te mondjuk nem a pénzmennyiség fizikai valójában csökkent le, vagy hogy mondjam, tehát nem kevesebb dollár van a piacon, hanem annak az értéke.
Hitellimitek voltak, hitellimitek, hogy én
megsatszolom, hogy mennyi pénzt adok neked, és neked szeptemberben 10.000 forintnyi hiteled volt, annyit adtam volna neked, novemberben meg 3.200.
Fordítva akartam elmondani, hogy neked mekkora hitel kellett nálam, de valóban erről van szó, igen.
És ha amikor a válságnak a feloldásáról beszélünk, még a pénzügyénél maradjunk, mert ugye a másik rész az, amikor már tényleg recesszió van, tehát igen. A vállalatok nem tudnak eladni, a vevők nem akarnak venni termékeket. Amikor a pénzügyi válságról beszélünk, akkor a bizalom helyreállítás az azt jelenti, hogy pénzt pumpálnak bele ebbe a rendszerbe, de hát valójában ugye itt hipotézisekről beszélünk, hitekről beszélünk, akkor mit jelent a pénznek a belepumpálása? Tehát miért fontos az, hogy 30 milliárdot, 150 milliárdot, vagy 232 milliárd dollárt ígérnek mondjuk a kelet-európai bankrendszernek, ugye vasárnap erről fognak az Európai Unió politikusai beszélgetni egy csúcs találkozón. Gyurcsány Ferenc 180 milliárd dolláros alapot javasolt kelet- és közép-európának. Mi ennek a jelentőség?
Azon a bizalom az alapja bárminek is. Átvitt és konkrét értelem.
De ez egy konkrét pénzt is jelent.
Természetesen, hiszen bizalom, ugye a bankrendszer az alapvetően egy közvetítő rendszer, és azért a bankrendszer alapja, tehát a bizalom, hiszen nekem bíznom kell a bankomban, és a bankomnak bíznia kell bennem. Ez az alapja bármifajta ilyen üzletnek. És ez igaz minden tekintetben.
Azt mondd meg nekem, hogyha holnap utána a te bankodnak a 3200 forintja, amit most ki tud hitelezésre ajánlani, az 8600-ra nő fel, mert az anyabankja ad neki pénzt, mert a magyar kormány garanciát vállal. Akkor ti miért fogtok többet hitelezni, hiszen egyébként az a vállalat, amelynek hiteleznétek, mert valami be akar szerezni, mert forgóeszközre van szüksége, stb., vagy csak ki akarja fizetni a gázszámláját, annak holnap után még, meg azután nem lesz több vevője, annak az embernek, akinek mondjuk átcsoportosítjátok a személyi hitelét, annak nem biztos, hogy holnap lesz állása, nem biztos, hogy ki tudja fizetni. Tehát mi jelentősége van annak, hogy a 3200 forint, mondjuk ez a fiktív összeg 8600?
Azt gondolom, hogy ha a példádnál marad, és ez nyilván ez egy hipotetikus kérdés, hogyha egy állam pénzt pumpál a gazdaságba, hogyha mögé áll a hitelezésnek, és a bankok számára garanciát vállal, hogy aktívan hitelezze a vállalkozásokat, akkor a vállalkozások életben maradnak, növekedni tudnak, emberek nem veszítik el a munkájukat, ezek az emberek továbbra is tudják fizetni a hiteleiket, továbbra is tudnak vásárolni, ezáltal újabb megrendelést tudnak biztosítani a vállalkozások számára, tehát ez a gazdaság ez tovább tud működni. És nyilvánvalóan ebben az esetben az állam is tudja finanszírozni, hiszen adót szed be, az adóból tudja finanszírozni azokat a közszolgáltatásokat, amelyeket finanszíroznia kell. Mindeközben, hogyha ez a vállalkozás nem kap hitelt a tevékenységéhez, hogyha az állam nem pumpál pénzt ebbe a bankrendszerbe, és itt nagyon fontos kiemelni, nem a banknak ad pénzt, hanem a hitelezéshez biztosít olyan forrásokat, olyan garancia feltételeket, amivel mozgásban tudja tartani a vállalkozásokat. Ezek a vállalkozások ebben az esetben biztosítani tudják azt, hogy egy növekvő gazdaság legyen, vagy legalábbis ne csökkenjen, hiszen hogyha nem prosperál, akkor el kell bocsátani az embert, az egyébként nagyobb költséget jelent sokkal az államnak, és mellette nem fog vásárolni a boltban, nem fog ennyit költeni, nem fog adót fizetni, tehát egy rossz irányba viszi el az egész gazdaságot, úgyhogy sokkal nagyobb költséget jelent.
Hogyha egy magyar exportáló vállalat kap a ti bankotoktól több pénzt, továbbra is kap hitelt, vagy több hitelt kap, mert a magyar állam mögé állt. Mert a magyar állam mögött meg ott állnak az európai kormányok, amelyek több pénzt adnak. Attól még ez a magyar vállalat nem biztos, hogy Németországon el tudja adni a Magyarországról exportált áruját. Attól még nem biztos, hogy Romániában több, nem tudom én, masszáskádat tud eladni, hiszen nem biztos, hogy a román kormány ugyanezt csinálja, vagy ugyanolyan sikeresen, mint a magyar kormány, vagy az európai kormányok egy része tette. Akkor mi van? Hiszen ebben az esetben elvész ez a pénz. Ugye negatívan úgy is megkérdezhetem ezt a kérdést, hogy nem egy normális kiigazításról van most szó?
Tehát a vállalkozások számára attól függetlenül, hogy egy állam, vagy bármilyen külső szervezet pénzt pumpál a gazdaságba, attól még azt gondolom, hogy neki válaszolnia kell ennek a gazdasági helyzetnek a kihívásaira. Azt gondolom, hogy ha Imrék azzal szembesülnének, hogy számukra az a piac, ahova eddig exportáltak, másképp reagál az ő boraikra, akkor teljesen természetes, hogy egy meghatározott időn belül neki is a cégének változtatnia kell. Tehát azt gondolom, hogy igen, ezekkel a segítségekkel is azt tud átevickélni ezeken a nehézségeken, aki megfelelően tudja átalakítani a vállalkozását, hogyha szükséges.
De ha van pénz, akkor nincs ez a nyomás.
Senki nem. Tehát az, hogy ha valaki pénzt pumpál a bankrendszerre, hogyha valaki ilyen garanciákat ad, az nem azt jelenti, hogy minden vállalkozás ez mindenfajta egyéni felelősségvállalás nélkül megmenekül, ajándékba kap pénzt. Nem erről van szó. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon nagy a felelősség a vállalkozásoknak is, és nagyon nagy a felelősség az egyénnek is. Hogyan használja azokat a lehetőséget, amelyeket megnyílnak a számára.
Még erre a körre egy utolsó kérdés. Te hiszel ebben a közgazdászként, hiszel ebben a körben? Tehát, hogy bankoknak adjunk pénzt, vagy az anyabankjuk, vagy a területileg illetékes kormány lobbizzon ki, EU adjon pénzt, ettől a hitelezés nem áll le, normális szinten zajlik, ettől a gazdaság sem lassul le annyira, mint különben. Ebben te hiszel ebben a körben?
Hát én azt gondolom, hogy igenis nagy a felelőssége az államoknak, nagy a felelőssége azoknak, akik a makrofolyamatokat irányítják, hogy megfelelő forrást teremtsenek a piacon, és annak a közvetítő rendszer, igen, a bankok, a bankrendszerbe, hogy ez a gazdaság ez megfelelőképpen tudjon.
És ez megállítja a recessziót?
Azt gondolom, hogy ez egy sokkal komplexebb kérdés, hogyha valaki önállóan ez csak a pénztől függ. Ugye erről sok vita van, hogy mik szükségesek ahhoz, hogy a recesszió megálljon. Nem hiszem, hogy ez csak forintban, vagy euróban, vagy dollárban mérhető. Itt azért sokszor elhangzott, és sok olyan vélemény van, hogy itt milyen strukturális reformokra, átalakításokra van szükség a gazdaságban ahhoz, hogy ez valóban hosszú távon kiutat jelentsen az ország számára.
Török Imre, Hilltop Neszmé. Feltételezem, hogy nem nagyon hitelből finanszírozzátok magatokat, ezt jól sejtem?
Nem.
Hitelből finanszírozzátok magatokat?
Nagyon nagy mértékben igen.
Mit jelent az, hogy megnehezedett a hitelfelvétel az esetetekben? Tudod érzékeltetni így?
Azt gondolom, hogy amit András mondott, nem arról van szó, hogy megállt a hitelezési tevékenység a bankoknak, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a Magyarországot finanszírozó bankoknak a zöme olyan nyugat-európai anyabank, elsősorban Olaszországban és Ausztriában, akik rengeteget vesztettek az elmúlt hónapokban. Tehát a dolog úgy ott kezdődik, hogy őket kell részlegesen szanálni. Az államoknak a szerepe részben az, hogy az anyabankokat megsegítsék. Anyabankokat, ha megsegítik, akkor ők megsegítik a leányokat. A leányoknak óriási kitettségük van. A Magyarországon működő osztrák és olasz és egyéb német bankoknak a követelés állománya a magyar vállalati szektortól és a magyar magánemberektől, magánkölcsön igen nagy. Tehát nem lehet megállítani ezt a folyamatot, mert akkor egy teljesen kezeletlen állapot jönne létre. A bankok ebben a helyzetben, tehát hogyha megszerzik a megfelelő forrásokat, aminek persze még van egy előfeltétele, hogy a bankok közötti bizalom is helyreálljon. Mert kérdezted korábban, mi kell az induláshoz? Az kell, hogy a meglévő eszközöket akkor adja oda az egyik bank a másiknak, hogyha bízik abban, hogy valamikor vissza is kapja. Tehát ez az, ami a válság során gyökeresen megváltozott, az addig töretlen és korlátlan bizalom a bankok között, mint hogy voltak, akik kicsit, voltak, akik sokat buktak, megcsappant. És ezt kell visszaállítani. Ha van forrás, és ehhez azok az eszközök, amikről az előbb beszélgettetek, akkor jön a banknak az a észszerű kötelezettsége, hogy a korábbinál is jobban nézze meg az egyes ügyeket, az egyes cégeket, az egyes üzleti konstrukciókat. A mi esetünkben ez úgy néz ki, hogy a bennünket finanszírozó bankok, azok precízebben, mélyebben belemenve az üzleti folyamatokba akarják tudni, hogy hogyan használjuk fel azt a pénzt, amit kapunk tőlük. Nyilvánvalóan két alapvető célra kérünk és kapunk pénzt a bankoktól. Az egyik, hogy finanszírozzák a beruházásainkat, a borászati beruházásainkat, a szőlészeti beruházásainkat, tehát az új szőlők telepítését. Másrészt, hogy finanszírozzák a termelést. Ez, amit népszerű néven forgóeszköz hitelezésnek nevezünk. Na most a válság...
Drágában adják a hitelt?
Drágában adják, mert ők is drágában kapják. És a másik, amiért drágában adják, ez egy érdekes dolog, András. Biztos meg tudja mondani az okát, hogy bajban úgy érzik a bankok, hogy a kockázat nagyobb, mindig emelik a marzsot, tehát az őket megillető jutalékot.
András már nagy lélegzetet vett ennél a pontnál.
Két része van ennek, ami az ügyfél számára az látszik, hogy drágább, és valóban drágább. Egyrésztről nagyon megdrágult a pénz értéke, a bankok számára is. Ami látható mondjuk a hallgatók számára is, hogyha a megtakarításaikat ma le akarják kötni, akkor sokkal magasabb kamatot kapnak, mint korábban. A bankoknak többet megér az, hogy forráshoz jussanak, és ez igaz bármilyen módon, ahogy pénzt szerezzenek. A másik pedig, hogy a kockázati költség is megnőtt. Azzal, hogy cégek problémákkal szembesülnek, azáltal, hogy bajba kerülnek, az, hogy a bankoknak le kell írni adósságukat, az azt jelenti, hogy nyilván az a marzs, amit Imre említett, amely addig a nyeresége a banknak, az bizony ezek a veszteségek csökkentik. Ez a két legfontosabb összetevője.
Imre, te miért kifogásolod azt, hogy a bank megnövekvő kockázatát mondjuk a ti vállalkozásotokra is, ami rendben fizeti a hiteleket, sikeres, jól menő, is kiterjesztik?
Nyilván nem kifogásolom, hiszen értem a mögött elévő rációt, csak azt arra akartam utalni, hogy egy furcsa dolog az, hogy amikor általában baj van, akkor is mindenkinek nagyon nehéz az élete, az, hogy fönnmaradjon, netán, hogy fejlődhessen, akkor a úgynevezett pénzügyi költségek növekednek. Akkor is, hogyha a kamatköltségek, például nézzük az euró kamata, ugye drámaian lecsökken. Ennek ellenére...
Olcsóbb lett a pénz, mégis drágában adják.
Ennek ellenére drágább lett a pénz, egy olyan faramúci helyzet alakult ki, okokért, amit András említett, hogy a marzs az akár duplája is lehet a kamatköltségnek, a pénz árának. Tehát szó sincs kifogásolásról, csak egy rezignált megjegyzésű volt, hogy még nehezebb ilyenkor a talpon maradás, hiszen a finanszírozási költségek megnőnek.
Te hiszel abban, hogy ha az állam beletesz pénzt, akkor egy mondatban, akkor ebből jobb lesz a helyzet? Most csak egy mondatban.
Igen.
Oké, innen folytatjuk, ez itt a Szinkron Tolmács Rádió Caféban. Ez itt a Szinkron Tolmács a Café Rádión, a Szeretem Magyarországot klub műsora Orosz Andrással és Török Imrével. És beszélgessünk egy kicsit, hát nem tudom, hogy mennyire függ egyébként az össze a válság, amit fogunk reagálni az SMS-ekre, amiket küldtetek, még küldjetek SMS-eket válsággal kapcsolatban 0629986986, ez az SMS számunk. Szóval, hogy nem tudom, szerintem csak időbe leesik egybe a cigányok ellen elkövetett erőszak a válsággal. Tehát én bármennyit is olvasok erről, hogy ez itt valami okszerű összefüggés van, szerintem csak két párhuzamos esemény zajlik egyszerre, és mi zsurnaliszták szeretjük azt mondani, hogy mert az embereknek kevesebb van, vagy félnek a jövőtől, ezért felerősödnek ezek a cigány ellenes dolgok. András?
Mert én vagyok annyira idealista, hogy nem vonnék párhuzamot kettő között.
Török Imre?
Én meg vagyok annyira optimista, de de azt gondolom, hogy minden válságban ez történelmi keserű tapasztalat. A mély válság az annak nyomán kiszokott pontakozni populizmus és nacionalizmus. És az előző kérdésedre, hogy miért jó az, ha az államok ahogy tetszik, szupportálják a helyzetet, az nem csak azért jó, hogy a bankrendszer egészsége lassan is visszatérjen, hanem azért is, mert az a nagyon kényes egyensúly, ami ezeknek az államoknak a nagyon profi munkája révén az elmúlt 20 évben lehetővé tette, hogy egy nagyjából egységes Európa alakuljon ki, mégpedig békésen. Ezek az államok nyilván mindent megtesztek annak érdekében, hogy ez az egyensúly megmaradjon, és hogy azok az országok, amelyek eddig még nem léptek be az EU-ba, beléphessenek, és kialakuljon egy egységes piac, és kialakuljon egységes valuta. Egy átmeneti krízis helyzetben ezek az államok, amelyek egy része szerencsére megteheti azt, hogy segít, evidens érdeke, hogy segítse.
Jött is rögtön már két SMS is ezeket. Köszönöm szépen. Mire az egyiket fel akartam olvasni, addigra már jött egy másik is, úgyhogy küldjetek csak SMS-eket. Azért rémisztő, nem, hogy terepjáros kommandósok gyilkolják a falu szélén lakókat, ugye legutóbb Tatár-Szentgyörgyön állítólag ez történt, állítólag fekete BMW-seket láttak arra. Azért mondom, hogy állítólag, mert ugye egyelőre még azt sem tudjuk, ha a rendőrségre hallgatunk, hogy éppen nem tudom én, téglával dobálták-e meg a házat, aztán téglatörmeléket találtak-e, vagy mondjuk töltényhüvelyeket. Ugye az elmúlt egy időszakban ezt a drámát éltük meg, hogy maga a rendőrség sem pontosan tudja, hogy mi történt. És olyan nagyon-nagyon komoly főrendőröket kellett leküldeni, ilyen speciális. Ez tényleg egyébként olyan, mint egy amerikai film. Tehát ez amerikai, de nem tudom, hogy ott se ilyen hülye a helyzet, tehát hogy le kell menni az FBI-nak, vagy egy profilozónak, vagy egy szuper helyszínelőnek, vagy a haditengerészeti helyszínelőnek, most mondom a sorozat élményeimet, ahhoz, hogy megállapítsák, hogy X utcában szombat este, hétfő este miért törnek be az ablakok, és miért hal meg két ember. Tehát azért hihetetlen, hogy ehhez ezt a fajta kavalkádot kell végigélni. Szóval egy újabb és újabb rendőri erőknek kell hullámban levonulnia, hogy azokat valamit meg tudjanak állapítani. Szerintem elképesztő. Tehát tulajdonképpen érdekes, hogy amikor arról beszélünk, hogy az erőszak, tehát ugye a rendőrség elleni vitának, érveknek két része van, hogy nem tudnak fellépni az erőszak ellen, de most meg kiderült, hogy amikor erőszak történik, akkor sem képesek azonosítani, hogy mi történt, milyen eszközzel, ebből következően ki lehetett az elkövető. Szerintem ez a mélypont a rendőrség életében. Vagy pedig az van, hogy valami miatt a helyi rendőrök, nem tudom kik, azt mondták, hogy nevezzük ezt valaminek, és akkor azzal tudjuk le. De ezt nem tudom elképzelni azért két ember halála esetén.
Annyi minden történik, mert már szerintem követni is nagyon nehéz, tehát a hírek olyan gyorsan változnak, és valóban az ilyen ijesztő, hogy a ember esti helyszínelő sorozat élményeiről lát másnap a való életből példákat, de én azért azt gondolom, hogy civilként muszáj bízni abban, hogy van egy szervezet és az a rendőrség, amely felelősen tudja ezt kezelni. Valóban nem hiszem, hogy az használ, hogy nyilvános cáfolatokat és helyreigazításokat kell annál a szükségesnél sokkal gyakrabban, vagy a kívánatosnál sokkal gyakrabban meghallgatni.
De szerintetek ennek mi lehet az oka? Tehát tényleg annyira tökkelütött, egy bizonyos szintig tökkelütött emberek alkotják a rendőrség állományát, akik kimennek egy helyszínre, és nem tudják megállapítani egy gyilkosság esetén, hogy ott mi történt. Hát ezeknek az embereknek el kell járniuk közúti szabálysértési ügyekbe, tehát egy csomó dolgot, ennél egyszerűbb ügyek, vagy hogy mondjam, ennél hétköznapi dolgokban hogy döntenek, meg hogyan veszik fel a jegyzőkönyvet. Tehát énnek most volt egy koccanásom egy parkop, egy ilyen bevásárlóközpontban, hát azért azok a rendőrök, akikkel én mondjuk a harmadik kerületet találkoztam, azért ezek nem tökkelütöttnek néztek ki.
Tehát nem,
azért,
én sem gondolom,
nem hiszem, hogy számomra. Tehát azért nem hiszem, hogy és vidéken meg még tökkelütöttebbek a rendőrök, tehát szerintem ezen túl kéne lépni ezen a magyarázat szinten, viszont akkor ennek kell legyen valami oka. Imre?
Én azt feltételezem, hogy hogy ez egy nagyon bonyolult szakma, a rendőri munka, és ezen a területen, mint oly sok máson is, tapasztalhatjuk, hogy rengeteg dolog történt az elmúlt 15-20 évben, de ehhez idő kell, és nagyon sok pénz kell, meg kell erősíteni az állománynak az átlagiskolai végzettségét, jól meg kell fizetni őket, profi oktatók kellenek, tehát ez egy oktatási és ha úgy tetszik, szakmunkás képzési nagyon komplex feladat, és akkor gondolom, hogy még az is egy faktor, hogy nagyvárosi rendőrségről beszélünk, vagy esetleg egy falusi rendőrségről, mert nyilván ismerjük, hogy a magyar emberek általános rugalmassága a tekintetben innen oda költözve nem olyan nagy. Olvassuk mindig, hogy rendőrparancsnokokat ide-oda átvezényelnek, de egy egyszerű rendőrrel ez már nem biztos, hogy olyan egyszerű, hogyha van egy háza valahol, amit nehezen, de megépített a családjának. Rengeteg szempont lehet. Azt gondolom, hogy ez lett az egyik ok, ami a rendőrségi faktort illeti. Én azt gondolom, hogy a tendencia az, hogy 10 évvel ezelőtt visszatekintünk, akkor feltétlenül pozitív. Különösen figyelembe veszük azt, hogy 10 évvel ezelőtt sem, 20 évvel ezelőtt meg pláne nem tudtuk, hogy mi történt az országban. Tehát az internet és a médiát lévén sokkal többet tudunk. Hát nem volt elképzelhető 10 évvel ezelőtt, hogy megtudtuk volna, hogy egy gyilkosságnál húzott-e a rendőrség kordont, vagy nem.
Én hadd csatlakozzak Imréhez, hogy én is azt érzem, hogy ha ebben a tekintetben valamit meg kell erősíteni, akkor áldozzuk azt a rendőrségre. A válság kapcsán kérdezted egy fél órára vezető, hogy mit jelent a bizalom. Azt gondolom, hogy ennél a kérdésen is az van, hogy a bizalom nagyon fontos. Tehát ahhoz, hogy ki az, aki meg fogja oldani ezeket az ügyeket, én hajlok arra, vagy én azt támogatom, hogy erre a felkent hatóság azért a rendőrség, és ne más szervezetektől, csoportosulásoktól várjuk azt, hogy megoldja a rendőrség mellett vagy helyett ezeket a dolgokat, de inkább azt gondolom, hogy egy profi rendőrség az, aki ebben el tud járni.
Ami pedig a konkrét ügyet illeti, mert ez volt az első kérdés, amit feltettél, hozzátetted ugyan, hogy nem tudjuk, mi történt, és ez nyilván így van.
Most a fekete
annyit mondanék, hogyha az derül ki majd netán, hogy ez egy roma ellenes bűncselekmény volt, akkor azért azt gondolom, hogy ennek a kialakulásában, vagy a tendenciák növelésében a gyűlöletbeszéd elbújázásának csendes figyelése a politikusok részéről egész biztos hozzájárult ennek a borzasztó állapotnak a kialakulásában.
A vonalban van Bakos Gábor, a Szeretem Magyarországot klub tagja. Halló!
Halló, sziasztok!
Szia, Gábor! Gábor, itt most éppen arról beszélgettünk, hogy ugye Tatár-Szentgyörgy esetében fogalmunk sincs arról, hogy mi történt. Elindultunk onnan, hogy két ember meghal, és valamilyen bosszúnak, vagy valamilyen felhevült cselekedetnek az áldozatai, aztán most már ugye fekete BMW-s terroristáknál tartunk lassan, de még ezt sem tudjuk biztosan.
Egyet biztosan lehet tudni, hogy március 3-án kedden délután egy órakor Tatár-Szentgyörgyön eltemetik a Robertet és a 4 éves Robit. És hát bármi is történt, én azt gondolom, meg bárhogyan is történt, hát furcsa, hogy ezt mondom, de ez egy jó alkalom, azt hiszem, hogy az együttérzésünket kinyilvánítsuk, mind szimbolikusan, mind konkrétan. Én magam is azt gondolom. És itt van egy kezdeményezés, amit azt gondoltam, hogy megosztok talán veletek, meg a hallgatókkal. Magyarországi civilek, és többek között Bíró András, alternatív Nobel békedíjas, például többek között Jancsó Miklós filmrendező kezdeményezésére, hát el lehet menni a temetésre. Egyébként a család úgy döntött, hogy nem szűk körben, hanem akár nyilvánosan gyászol.
Ez Tatár-Szentgyörgyön lesz?
Így van, kedden egykor, és hát itt a kezdeményezésre még buszok is indulnak 11 órakor a bazilika mögül.
Mindenki... Gábor, te miért mész el?
Én azért, mert azt gondolom, hogy van abban valami, hogy ma, hogyha ma Magyarországon, Európában, pár kilométerre Budapesttől egy puskával lelőnek egy kisfiút is, hát azt gondolom, hogy hogy én azt gondolom, hogy én erről tehetek.
Akkor is, ha nem tudjuk, hogy mi van a háttérben? Akkor is,
természetesen mondom, bármi történt.
Uzsora, pénzzel számolás, üzleti vita.
Teljesen mindegy, milyen származása van bárkinek. Azt gondolom, hogy ebben az esetben, tehát mondom, szimbolikusan is, már utálom ezt a szót, szimbolikusan is egyszerűen ki kell nyilvánítani együttérzésünket, és oda kell menni. És én abba bíznék, hogy az úgynevezett többségi társadalom is képviseltetni fogja magát ezen a temetésen.
Ne sértődj meg ezen a kérdésen, de fölteszem, nem szégyen, nem csak fölteszem, hogy a kemény kérdés, a kemény ellenkérdés úgy hangzik, hogy ezen túl minden gyilkosságra elmegyünk, és ott tüntetni fogunk?
Én nem gondolom, hogy tüntetni megyek.
Demonstrálni.
Én még csak ezt sem gondolom, én azt gondolom, hogy az együttérzésemet megyek kifejezni.
Minden gyilkosságnál ezt fogod tenni? Ezentúl?
Nem hiszem, hogy minden gyilkosságnál ezt fogom tenni, mert valószínűleg képtelen leszek rá, de az biztos, hogy valami, tehát gondolkodni fogok rajta, hogy mit kell másképp csináljak. Mert valamit úgy érzem, tennem kell. És ilyenkor azt gondolom, hogy pláne egy rossz helyzetben lévő családról van szó amúgy is. Ez a minimum. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen emberi dolog. Ha úgy tetszik, az egyszerű arányérzéken diktálja ezt, hogy ez így legyen, és abba bízom, hogy mások is így gondolják.
Köszönöm szépen.
Én is, mi is köszönjük.
Köszönöm. Bakos Gábor képzőművészt hallottuk, a Szeretem Magyarországot klub tagját. Tatárszentgyörgyön lesz kedden a temetés 1 órakor, Gábor odatart, másokkal együtt, Jancsó Miklóssal, Bíró Andrással, ők írták alá, talán a legnevesebbek közülük azt a kezdeményezést, amely arra szólít fel embereket, hogy a családdal együtt tegyenek végtisztességet, fejezzék ki a szolidaritásukat a Tatárszentgyörgyön lelőtt apa és fia temetésén. Menjünk tovább ezzel a dologgal, vagy nem ezzel a dologgal. Rangos Katalin.
Mint Szeretem Magyarországos, hogy ott hagytatok abba az imént a telefon előtt, hogy a rendőrségről beszélgettetek, és az az érzésem, hogy mielőtt a komplett magyar rendőrséget idiótának nyilvánítaná ez a kerekasztal, és az szerintem egyikünk szándéka szerint sem való. Azért annyit szögezzünk le, hogy a médiának irtózatos mennyiségű súlya van ebbe az egész sztoriba. Már úgy értem, hogy súlya van, hogy valami borzasztó dolgok történtek, meg nem borzasztó dolgok történtek, mert hogy az, hogy a miskolci főkapitány szerencsétlen módon fogalmaz meg dolgokat, erre lép a kormányzat először helyesen, aztán lép egy még egyet, és ezt a média görgeti egy teljes hétig, azután következik be egy rettenetes másik városban való verekedés, a verekedés következtében meghal egy nagyon jó kézilabdázó, és ebből elindul valami ebben az országban, aminek hihetetlen svungja, média svungja van, és erre jön végül az a tragédia, ami Tatárszentgyörgyön következett be, és mindenről írnak az újságok, és ezzel kezdődnek a híradók, és a dolognak a végén, ez egy 3 hetes eseménysorozat, amiket itt most végig soroltam, a dolognak a végén ott van 12 vagy 14 milliárd forint, amit megkap a rendőrség. Tételezzük fel, hogy erre a pénzre egyébként is szüksége lett volna. Ott van egy főkapitány, aki 2 naponként kénytelen magyarázkodni kínos módon, és közben pedig nekem például meggyőződésem, hogy a rendőrség nem úgy, ahogy van hülye, mint amilyennek most megpróbáltuk kihozni ebből a dologból, mert tényleg borzasztó hibákat követtek el valószínűleg itt a helyszínen és folyamán. Ugyanakkor viszont ne felejtsétek el, hogy az összes olyan bűnügyi statisztika, ami mintegy mellékesen az orrotok elé került, az mind igaz. Nevezetesen, hogy nagyon jó az erőszakos bűncselekményeknek a felderítettsége, és nem is növekedett ezeknek a száma sem. Ám de a válság, és ám de az a média reflex, ami mostanában automatikusan kiváltódik, az ezeket a hatásokat éri el. Azt is mondhatnám, termelő erővé válik, hogyha 12 plusz 2 milliárdot lehet szerezni a rendőrségtől.
Kati, én azért bizonyos dolgokban nem értek veled egyet. Egyrészt azt gondolom, hogy abban igazad van, hogy összeraktad ezt az elmúlt néhány hetet. De hát itt ugye előtte is történtek ilyen típusú erőszakos cselekmények, amikor belőttek cigányok házába. Egy, kettő. Az Aranykéz utcai
és
robbantás...
És most egyszer csak meg is fogtak valakiket, akik speciál krézigránátokat dobtak föl. Ez egy mai hír. Nagyon nem tudjuk egyébként, hogy melyik belövés, bedobás, felgyújtás mögött mi van.
Szóval az
Aranykéz... Sosincs türelme a médiának kivárni azt, hogy és egyébként felderüljön valami, nem?
Az Aranykéz utcai robbantás, ez egy nagyon bonyolult szlovák, vagy nem tudjuk milyen felazító hatalomnak a munkája. De az, hogy egy magyarországi faluban több ponton belőnek emberek házába, megölik őket, megsebesítik őket, hogy ezt a magyar rendőrség, és ugye itt nem csak arról a helyi rendőrről beszélünk, akinek ez lehet, hogy egy nehéz, megoldhatatlan feladat, mert mondjuk része az adott kultúrának. De hát itt vannak profi rendőrök, kiemelt rendőri egységek, van egy titkos szolgálat, van egy hírszerzés, szóval vannak itt nagyon sokan, akik arra vannak kiképezve, teljesen normálisan, néhány száz, néhány ezer ember, hogy ezeket az ügyeket megoldják. Hogyha a rendőrség, nem a média szivatta meg a rendőröket azzal, hogy elhelyezett ott egy töltényhüvelyt, hogy megtaláljátok-e, akkor azt lehetne mondani, hogy ú, de kemény ez a média, és szivatja a rendőröket. A rendőrség maga produkálja ezt a dolgot. Elképesztő az, ha onnan nézed, egy hierarchizált szervezetben, hogy történik mondjuk egy ilyen ügy, és a rendőrségben nincs egy olyan automatikus reflex, hogy ilyenkor azonnal normál, tehát hogy mondjam, magasan képzett szakembereket küldenek le az adott helyszínre, valaki foglalkozik ezzel, egyszerűen azért, mert tudjuk, hogy aktuálisan a cigányokkal kapcsolatos problémák egyéb társadalmi vetületekkel is terhesek, és a rendőrség mondjuk nem akarja ezt a hangulatot a magas szakmaiságával erősíteni, tehát azonnal kivizsgálja, stb. Stb.
De fékezz egy pillanatra, és azt szeretném tudni mondjuk, hogy az Imrénél, a Hilltop Nesménél elképzelhetőnek tart-e olyat, hogy valaki valami irtózatos módon elront valamit, és egy kereskedelmi szállítmány az elbaltázódik arra a hétre, vagy az Andráséknál nem lehet-e, hogy valaki túlbecsül, vagy alulbecsül, vagy félrekönyvel valamit, és abból állati nagy balhír van belülről, az egészből egyetlen szó nem megy kifele, mert hiszen nem kell, hogy mindegyiknek külső vetülete legyen. Magyarul találkoztatok-e a saját közelmúltatokba állati nagy elrontásokkal, amiket helyben lehetett kezelni? Azt kérdezem, hogy...
Persze, amit mondasz, abban arra a legjobb példa az, hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy az építőipart azért cikizik annyira, mert ők placon vannak, amikor hibáznak. Természetes. Én annyiban korrigálnám, amit mondtál, Kati, hogy egyetértve teljesen az annak tartalmával, hogy talán azt ítélted meg egy kicsit irreálisan, hogy nekünk más lett volna a véleményünk. Mert az előtted szólók azok gyakorlatilag ugyanolyan szellemmel beszéltek, mint te. Azt mondták, hogy a fejlődést kell megnézni, hogy mennyit fejlődött a rendőrség. Azt mondták, hogy ez egy folyamatosan a színvonalát emelő grémium. Nehéz helyzetben vannak, sok pénz kell nekik. Egyetértünk vele.
Jó, akkor majd a Péter elmondja, hogy honnan folytatja a szinkrontolmácsot kisvártatva.
Mert most elmegyünk reklámozni, meg promózni, meg híreket mondani, és aztán folytatjuk innen válságon túl, meg válságon innen, meg válságban a műsort. Ez itt a Szinkrontolmácsa, a Szeretem Magyarországot klub műsora, itt a Rádió Cafén, Orosz Andrással és Török Imrével. Török Imre a Hilltop Nesmély céget vezeti, és Orosz András pedig közgazdász, egyébként bankban dolgozik. Vasárnap találkoznak az Európai Unió vezetői, érdekes körülmények között, mert Sarkozy francia elnök azt mondta, hogy csak az eurózóna országait kellene meghívni, de Merkel, a német kancellár, a kelet-európai országok védőangyala, kilobbizta azt, hogy minden európai tagállamnak a kormányfője, államfője, hol ki ott legyen. A Gyurcsány Ferenc egy határozott csomaggal megy erre a találkozóra. Azt mondja, 180 milliárd, vagy egy másik idézet szerint 230 milliárd dollár kell a térségre. Ebből lehetne egy olyan biztonsági alapot nyújtani, amely megvédeni az államokat, a közép- és kelet-európai államokat, meg az itt tevékenykedő bankokat is attól, hogy összeomoljanak. Orosz Andrástól kérdezem, hogy az, hogy összeomlik a bank, meg egy bankrendszer, meg összeomlik egy állam, amiről most a nyugati sajtó is sokat beszél, meg a magyar is, az egy reális szenárió? A 80-as, 90-es években ugye Argentina összeomlott, de hát az argentin állam nem szűnt meg létezni, és aztán meggyógyult, és ugye ilyet már láttunk Mexikóban, Lengyelországban a 80-as években, szóval mit jelent ez az államcsőd
Borzalmas hangzik. Nem ez ilyen szitok szó, és ilyen legrettenetesebb szó, amit mostában használunk. Szerintem ezt sokan úgy használják, hogy nem is nagyon tudják. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy az állam nem tudja teljesíteni a fizetési kötelezettségeit, fizetni a hiteleit, egyáltalán a fizetőképessége megrendül. Azért ez, ahogy te is mondtad, Péter, ez nem azt jelenti, hogy másnap fölébredünk, és az állam eltűnik. Nem jelenti azt, hogy a semmiképpen sem jelenti azt, mondjuk, hogy innentől kezdve becsődölnek a vállalatok, a bankok másnap nem nyitnának ki. Ezek ettől azért függetlenül is tudnak működni. Egyszerűen arról van szó, hogy igen, az állam gazdasága az eljut egy bizonyos pontra, vagy nehéz helyzetbe kerül, akkor ez elképzelhető. Én azért hadd tegyem hozzá, hogy személy szerint én ennek nagyon kis valószínűségét látom, tekintette arra, hogy az ország azért az IMF, Világbank, Unió védőszárnyai alatt, és nagyon-nagyon szoros felügyelete alatt működik. Tehát a pénzügyileg jelen pillanatban azt gondolom, hogy nagyon szigorúan minden mozdulatunkat nézik ezek a szervezetek, ami szerintem garancia lehet arra, hogy ha van egy szűk mezsgye, amin keresztül ez ország ki tud ebből a válságból kerülni, akkor azon át fogunk menni. Hozzátartozik, hogy az, amit említettél, ez a nagy összeg, az azért arra kell valóban, hogy azon túl, hogy a pillanatnyi fizetési mérlegünket, költségvetésünket tudjuk kordában tartani, lehetőség legyen arra, hogy egy hosszabb távú növekedési pályára álljon a gazdaság, hiszen azért most az összes elemzés arról szól, hogy a GDP az csökkenni fog, és azt gondolom, hogy azt mindenki azért arról hallott, hogy egy ország ahhoz, hogy működni tudjon, hogy finanszírozni tudja saját magát, ahhoz ennek a GDP-nek bizony növekednie kell.
Az a nagy kérdés, ugye ez már átvezet oda, hogy
egy egyszerűt hadd kérdezzek, mert az engem az izgat, hogy az IMF-nek vannak ilyen kis titkos brigádjai, részlegei, amelyek rá vannak szívódva Kelet-Európára, Magyarországra, külön-külön figyelgetik ezeken?
Szerintem ezek nem titkos brigádok.
Nem, hát
biztos,
oké,
igen.
Csak érdekesebben akartam, hogy
hát hangozik. Tehát szerintem ez, igen, tehát ez többször is megjelent.
Vállalati részlegek vannak, és azok felelnek azért, hogy jól elemezték-e Magyarországot?
Igen, tehát azt gondolom, hogy ez így történik körülbelül, hogy elmondtad, hogy aki ilyen hitelt nyújt, egyébként ne gondoljunk egész nagyon, hogy egy állam és az IMF között, gondoljunk egy bank és egy cég között, hogyha hitelt nyújtok egy cégnek, akkor bizony a cég működését azt szeretem, hogyha folyamatosan benyújtják nekem a cég pénzügyi adatait, hogyha valami beruházást hajtott végre, akkor elmegyek és megnézem, hogy valóban áll-e az az új, nem tudom, gyár, amit az én pénzemen húztak föl. Ugyanez igaz nagyban is, hogyha pénzt kapunk, akkor bizony nagyon szorosan nézik azt, hogy hogyan gazdálkodunk azzal a pénzzel, hogyan használjuk föl. Itt általában csak az összegszerűségét szoktuk hallani, de ezek elég pontosan meghatározott, hogy egyrészt milyen feltételekkel kapjuk, másrésztről ugye az uniós forrásoknál, pályázatoknál lehet sokat hallani, hogy mire használhatjuk föl, mik azok, amelyeket finanszírozhatunk ebből. Ezek nagyon pontosan meghatározottak, és a végrehajtását bizony nagyon szigorúan figyelemmel követik.
Igen, csak ugye azért ez érdekes dolog ám, mert ha én bemegyek a te bankodhoz, és egy pasadéti telekre akarok fölúzni egy házat, akkor azon nehéz vitatkozni, hogy ott egy év múlva is egy sátor van, és én azt állítom, hogy ez az a ház, amit fölhúztam. De ezeknél az ilyen IMF, meg Európai Uniós hiteleknél láttam a listát, ugye itt van egy ilyen stabilizációs csomag, meg kis és középvállalkozásokra akarják ezt elkölteni, meg a bankoknak a folyó fizetési mérlegét szeretnék javítani rajta vele, hát szóval tudod, ez meg olyan gumi fogalom, hogy én már látom előre, hogy egy év múlva micsoda szalagcímek fognak abból születni, mennyi pénz ment el teljesen.
Péter, mikor volt, amikor mi kaptuk az IMF hitelt? Körülbelül.
Novemberben.
Ma írunk február, és már volt arról sajtótájékoztató, hogy az IMF, aki ellenőrizte ennek a pénznek a felhasználását, hogyan vélekedik arról, hogy a feltételek, amelyeket támasztott velünk szemben, azoknak mennyire felelünk meg.
Te tudod, hogy mit mondott az IMF? Mert nekem vissza kéne emlékeznem, úgy tűnt, hogy megdicsértek minket, mert nem akartak pánikot okozni, de nem titkolták el, hogy némi aggodalom van bennük. Én körülbelül így foglaltam össze Dominik Strauss-Kahnnak ezt a találkozóját a miniszterelnökkel.
Én ezt magamban úgy fordítottam le, hogy a feltételeknek eddig megfeleltünk, de ahhoz, hogy de a jövőre vonatkozóan bizony a gazdaságnak a törékenysége az veszélyeket rejt abban, hogy továbbra is teljesíteni tudjuk ezeket a feltételeket.
Ez nem sokban különbözik attól, amit én mondtam.
Hát annyiban, hogy...
Az meg, hogy a gazdaság törékenysége, hát ez ilyen ceterum censeo, nem lehetséges? Tehát, hogy leszögezték, hogy továbbra se indul el a növekedés, vagy... Tehát, hogy ennek van külön jelentősége?
Hát az, hogy ezeken a kritériumokon belül maradni, ezt továbbra is nagyon nehéz, és talán egyre nehezebb.
De annyit jelent, hogy halló, figyelünk, vigyázzatok, vagy annyit
halló,
jelent,
halló, figyelünk, az már a legelejétől teljesen tiszta. Hogy ezt a pénzt, ezt szerintem az ország úgy kapta meg, hogy nem is lehet másképp, mint az, hogy folyamatosan és nagyon aprólékosan figyelik a minden mozdulatát az országnak.
És ha valami nem ebből teszik a legközelebbi ellenőrzésnél, akkor mi van, a folyósítást leállítják?
Nem fogja.
A rendelkezésre tartás megszűnik, vagy mi
nem
van
fogja megállítani.
Azt gondolom, hogy...
Most nem, ebben a helyzetben nem.
A kócián tudja szerinted. Te, aki egy kicsit közelebb vagy,
ja, a tűzik. Több részletben történik a folyósítás.
Ezért kérdezem.
És nyilvánvalóan ezek a konzultációk, ezek úgy konszenzusra kell, hogy végződjenek annak érdekében, hogy a következő aktuális összeg lehívásra kerülhessen.
Az országnak a megítélését, tehát hogyha gondoljunk bele abba, hogyha a Világbank erről az országról azt mondaná, hogy nem teljesíti azokat a feltételeket, és itt visszautalok arra, amit az előző órában mondtuk a bizalom kérdéséről, akkor annak olyan hatásai vannak, amelyet azt gondolom, hogy nem jó eljátszani. Hiszen az azt jelenti, hogy a befektetők bizalmára is negatív hatással lenne, és ez hatással van az állampapírpiacra, hatással van a forint árfolyamára, és egy olyan spirált tud beindítani, aminek jó vége nincs. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb garancia, az én személyes, szubjektív véleményem, az pontosan az, hogy szúrós szemek vigyázzák minden mozdulatunkat. Épp azért vagyok én abban optimistább, hogy a kisebb mozgástér az egy nagyobb fegyelmet kell, hogy jelentsen.
De vannak tények, amelyeken az IMF sem tud változtatni. Tehát adottságként kell, hogy elfogadja azt, hogy a magyarországi államadósság az a Maastrichti számokhoz képest is, meg összehasonlítva másokkal is rendkívül magas, és azt is, hogy ez folyamatosan növekszik, és azért növekszik folyamatosan, mert szemben a válság előtti időkkel, amikor a forintba vetett bizalom nagyon nagy volt, és államkötvényt a magyar állam gond nélkül tudott kibocsátani és értékesíteni, ez a lehetősége beszűkült. Ebből következően az államadósságához szükséges esedékes részletek kifizetéséhez újabb és újabb devizahiteleket kell felvegyen. Ez meg azt jelenti, hogy a forint gyengülése miatt a GDP-hez vetített adósságállomány nő. Ezt tényként kell elfogadnia az IMF-nek, viszont ezzel szemben állnak azok a reformintézkedések, amelyeknek a meghozatala szükségszerű és elengedhetetlen ahhoz, hogy ezt a hatást, amit az előbb elmondtam, valamilyen módon kompenzálják a gazdasági folyamatok.
Tehát az
állami költésnek a csökkentése, állami költéseknek a csökkentése és a vállalkozókra háruló terhek csökkentése egy időben.
Szerintem egy kegyelmi pillanatban van Magyarország, és itt van ez a ménkű nagy mennyiségű pénz. És viszont ez szerintem politikai alapon van itt. Azon a politikai alapon, hogy sem az Európai Unió, sem a Világbank, sem az IMF nem engedheti meg magának, hogy összeomoljon ez a térség. Ugye most már az Economist ezen a héten azt írja, a vezető nyugati lap, heti lap, hogy ha az kelet-európai államok bedőlnek, akkor ezzel az euróövezet megy tönkre és veti szét. Magában a válságban is van egy csomó jel, hogy a nyugat-európai államok egymás között is önzőzni kezdenek. Tehát Nicolas Sarkozynek különösebben nem zavarja, hogy Szlovákiában be kéne zárnia mondjuk a Peugeot vagy a Citroennek a gyárai. Most azt akartam mondani, hogyha viszont ez egy politikai, ugye, amit az András az előbb mondott, hogy a bank megnézi, mire ad pénzt, ki megy, megnézi a vállalatot. Ha mondjuk ezt a pénzt a magyar kormány arra használná, amit Imre is mondott meg te is, ez a szerkezeti reform, de az ugye mit jelent? Azt mondja a magyar állam, hogy beindítok 32 darab szakmunkás képzőintézetet, amely ilyen és ilyen lesz, felszívja ezeket a viszonylag képzetlen embereket, korszerű tudást ad, abból lesz egy csomó munkaerő, piaci erő, és akkor ezt az ipar is szeretni fogja. Ugye például ez ezt jelenti. Azt jelenti, hogy csinálok 32 gimnáziumot, és azt mondjuk elit oktatásra használom föl. Azt jelenti, hogy így és így bezárok 14 főiskolát, és helyette csinálok, marad csak 8, ugye ez Bokros Lajos kedvenc programja, és abból a pénzből, amit ugye most ad ez a politikai segély, vagy hitel, abból átképzem a főiskolai tanárokat, fölépítem az új korszerű intézményeket, egyebeket. De hát a magyar kormány, meg a magyar politikai elit ebben nem hajlandó gondolkodni, ugye? Tehát ezért nem lesznek itt szerintem szerkezeti reformok, és paradox módon pont azért, mert politikai nyomás van ennek a pénznek a hitelként való nyújtására, ezért lenne lehetőség ezt most meglépni. Magyarul jött egy csomó pénz a nyakunkba, a szokásos EU pénzen kívül, amit ugye megígértek nekünk, mint felzárkóztatási pénzt, és ezt most, ezt a hitelt, ezt bele lehetne a Magyarország korszerűsítésébe forgatni.
Ha csak nem az adósságszolgálatban, nem? Mert hogy...
Nem, mind a kettőbe
kéne, mert azért, mert ugye a Bokros és a Surányi azt csinálta meg 95-ben, hogy a privatizációs bevételt iszonyatos mértékben az államadósság csökkentésére fordították. Ezen vesztek össze Zuhmannal és Horn Gyulával, akik meg a hazai gazdaságot, meg a társadalmat akarták fejleszteni. Le is ment az adósságállományunk. Majd újra kezdődött az egész, 4 év múlva, vagy 5 év múlva.
Ez a kettő... Van egy szám, hogy...
Mondjad.
Én csak egy mondatot mondanék, hogy szerintem ez a kettő, ez nem vajdlagos. Tehát
azt mondják a...
Mindenre elég a pénz, az, hogy... kezdjük ott.
De pont arra van szó, hogy attól, hogy pénzt pumpálnak a gazdaságba, ez az országnak ez önmagában nem elég. Tehát akkor tud kilábalni, hogyha mellette igenis foglalkozik azokkal a szerkezeti nagy átfogó struktúráknak a reformjával, ami hosszú távra tud egy sokkal gazdaságosabb és hatékonyabb működést az országnak biztosítani. A pénz, ami most érkezik, az azt gondolom, hogy arra segítség, hogy az a makropiaci válság, amely természetesen hatással van Kelet-Európára és Magyarországra, és azt gondolom, hogy hatással van, és nem véletlenül nem csak Nyugat-Európa, nem csak azért, mert humánumból felelősséget érez Kelet-Európa iránt, hanem azért ne felejtsük el, azt gondolom, hogy nagyon komoly gazdasági érdeke is vannak, hiszen azok a cégek, amelyek itt működnek, azok alapvetően nyugat-európai tulajdonban vannak Magyarországon is, és más kelet-európai országban is. Tehát érdeke az, hogy ezek a gazdaságok, ezek továbbra is prosperáljanak. Az a mi felelősségünk és az ország felelőssége, és azt gondolom, hogy a politikai elit felelőssége is, hogy ebben a helyzetben igenis azokat a lépéseket is tegye meg, és ezek azok a nagy strukturális reformoknak az elkezdése, ami hosszabb távra is kitekint és megoldás nyújt.
Szerintem egyébként, hogyha a hallgató meghallja azt, hogy strukturális reform, akkor félrerántja a kormányt, mert
hát mielőtt annyira
herótja van már tőle.
Hát nem tudom, de szerintem azt abban azért, ha most nagyon egyszerűeket nézünk, tehát az, hogy hány ember dolgozik aktívan ebben az országban, az, hogy hányan fizetnek adót, és mekkora adót fizetnek. Tehát azt ne felejtsük el, mindig, amikor beszélünk arról, hogy mekkora az adó mértéket tegyük, és ezt hányan fizetjük. Az, hogy az oktatásügy, az egészségügy, a nyugdíjrendszer...
Hány ember dolgozik a közigazgatásban?
Rájöttem, mi a strukturális reform. Amikor Török Imrének a Nestlé Hilltopban azt mondja a bankja, hogy ezentúl jobban megnézem, hogy milyen gépet veszel belőle, milyen bort fogsz belőle csinálni, és tényleg van piacon.
Nem gépből csináljuk a bort, szőlőből. Azt is megnézi egyébként.
Milyen géppel csináljátok, igen. Na, annyira akarom mondani a végeredményt.
Azt hittem, tablettázót vettetek legutóbb is.
Az is az különösen tetszett.
Szóval, hogy az a strukturális reform, amikor a bank elkezdi ezt másként nézegetni, és mindenbe belemegy. Tehát, hogy minden részletet meg akar nézni.
Ez egy normális dolog a banknak.
Eddig is ez
az a dolga, hogy...
De ez nem így működik.
De nem úgy van, Péter, hogy amit te mondtál, hogyha egy bank azt várja el az Imre cégétől, hogy úgy gazdálkodjon, hogy jövőre is, meg azután is vissza tudja fizetni a hitelét, hogyha megfelelően piacképesen tudjon termelni bort, hogy annyi emberrel dolgoztasson, amennyit ki tud fizetni, hogy megfelelő üzleti tervvel rendelkezzen, amit konzekvensen végre is hajt. Hogyha ezt nem teszi, akkor ott annak elég gyorsan, elég világos következményei vannak.
Mindig is
miért nem akarjuk, hogy egy picit az államban szemben is legyenek hasonló, ne, saját magunknak elvárásaink, hogy úgy működjön, hogy én tudjam azt, hogy jövőre is, meg azután is, meg amikor a fiam meg a lányom felnő, akkor...
Azért András, mert az állam az nincs valójában Magyarországon sem, meg még jó néhány országban, Kelet-Európában közösségi tulajdonban. Nem azt érezzük, hogy ez a mi közös tulajdonunk.
De azt érezzük, hogy borzasztó sok adót fizetünk azért, hogy az állam elvégezze azt a dolgot, amit sokkal kevesebb...
Hányan fizetjük azt a borzasztó sokat?
Igen? Hányan fizetjük? Minden magyar vállalat és minden magyar magánszemély.
Ez, bocsánat, az, hogy minden magyar magánszemély fizet adót, ez egy teljes
félreértés.
Minden magyar magánszemély, aki adót fizet, és minden magyar vállalat, ami adót fizet, sok adót fizet, sokkal többet, mint amennyit fizetnie kellene akkor, hogyha az állami feladatok elvégzésére részevő munkaerő hatékonyabban végezni munkát. Ez úgy szól, hogy a költségvetésből egy átlag százalék Nyugat-Európában 40%, nálunk 50. A vita pont azon van, hogy a Gyurcsány csomaga ezt nem tudja, 3% akarja csökkenteni, a Reformszövetség meg 10-zel. Uh-huh. De ez döntő, mert hogyha ezt le lehetne csökkenteni, akkor az átlag adózási szintet is le lehetne csökkenteni, és akkor ez inspirálná a beruházások megindulását, és lélegzethez hagyná jutni a vállalkozásokat.
De én például azt gondolom, hogy akkor, amikor a Gyurcsány azt mondja, azért ha kiszámoljuk ezt az új adótörvényt, most csak az adókra vonatkoztatva, tehát az én családi kedvezményeket ne vegyük bele, elkezdtem kiszámolni az egyik ilyen oldalnak a bérszámláján, számlálóján, hát ott azért az jött, hogy igen, tehát viszonylag alacsony fizetéstől kezdve egészen magas fizetésig, ha csak az adókat nézzük, amit a Gyurcsány meg akar csinálni 2010-től, az mindenkinek több pénzt hoz, tehát több marad a zsebében. Egy, kettő, ha azt mondja, hogy fogyasztási adót vetek ki, tehát áfát növelek, ez is egy strukturális elmozdulás ahhoz képest, tehát szerintem ezek nagyon fontos strukturális lépések, szerkezeti reformok, ahogy ezt szokták mondani.
Ez kis lépések.
Ez a nagy kérdés.
Hol létezik iparüzési adó? Hol létezik ez a kategória Magyarországon kívül? Mondok egy példát, sehol.
Az is egy szerkezeti reform lenne, hogyha ezt megszüntetnék.
De ez megvan, de nem...
Akkor bocsánat csak, hogy tovább pöccintsem egy pillanatra innen a beszélgetést. Szerintem két hete ült itt Lantos Csaba, aki szintén a gazdaságban derékig benne áll minimum, tehát ért a pénzügyekhez, ért a gazdasághoz, és a Lantos Csabának az volt a rögeszmény, és ezt mi nagyon készségesen el is hittük neki, hogy gazdasági növekedés nélkül nincsen semmi, sehova se megy az ország. Gazdasági növekedést azt nem ezzel fogunk tudni előállítani, gondolnám én, hogy mondjuk a közigazgatást átszervezik, és a 700 ezer közigazgatásban dolgozó, akiket mi most eltartunk az adónkból, mert ugye én is egész életemben mindig olyan helyen voltam, ahol rendesen kellett adózni, nem éppen csak, hogy szóval, hogy a növekedés egyébként abból nem lesz, hogyha elbocsátják a 700 ezeret, nem?
Persze. Ez egy nagyon fontos lépés a sok közül. A döntő lépések azok a struktúrális, még azt mondom, hogy unják ezt a szót az emberek, mégis arról van szó, hogy 20 éve nem sikerült ebben az országban a struktúrális reformokat végrehajtani. Tehát egy hihetetlen mennyiségű pénzt eszik fel az egészségügy, miközben nem hatékony, az oktatás nem hatékony és nem korszerű, a nyugdíjrendszer elmaradott. Tehát addig, amíg ezek a struktúrák nem mennek át egy reformstádiumon, reformfolyamaton, addig nagyon kis esély van arra, hogy Magyarország jelentősen felzárkózzon.
Hát innen fogjuk folytatni, de az rossz hír lesz, mert a strukturális reform a nyugdíjrendszerben azt jelenti, hogy tovább kell dolgozni, és lehet, hogy kevesebb nyugdíjat fogunk kapni, szóval ilyen rossz dolgokról fogunk beszélgetni a következő részben. Ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora a Rádió Cafén. Török Imrével, a Hilltop Nesmi főnökével és Orosz András közgazdásszal beszélgetünk. Amikor kim voltunk a szünetben, akkor Török Imre azt mondta nekünk, nem csak strukturális reformokkal van baj, azzal, hogy hány ember dolgozik, meg mennyi adót fizet, hanem itt sokkal alapvető problémák is vannak azzal, amit termel ez az ország. És volt ezt a kérdést, gondoljuk végig, hány olyan termék van, amelyet a világpiacon mi el tudunk adni, és meg tudunk különböztetni, mondjuk kimenjünk egy bécsi, müncheni, düsseldorfi ABC-be, boltba, híradástechnikai boltba, és azt tudjuk mondani, hogy mi keressük a magyar termékeket. És volt egy nagyon kemény mondata erre vonatkozóan, ami úgy szólt, hogy milyen ország vagyunk mi?
Az iparunkban az összeszerelés dominál. A Szeretem Magyarország klubnak legutóbbi találkozóján a Küllői Péter megkérdezte, hogy szerintünk melyik a leghíresebb magyar termék külföldön. Csináltak egy ilyen felmérést. Akkor szavaztunk, voltak azt mondja, Rubik kocka, mindenféle sejtések voltak. Végül is ő mondta meg a választ, a Nokia. Mert a Nokia telefont, ha kinyitjuk, akkor az aksi alatt ott van, hogy Made in Hungary. Ez nagyon jó persze, és nem, nem ennek a ügyletnek a pozitívumait vitatom, csak azt mondom, hogy ezek az összeszerelő ügyletek, ezek azzal a tulajdonsággal bírnak, hogy válság esetén ezeket rendkívül könnyű megszüntetni, áttelepíteni, és olyan helyre vinni, ahol például az adózási környezet kellemesebb. Tehát nyilván ez jelentős hozzájárulás egy ország nemzeti jövedelméhez, de ez kevés. És ha mi megnézzük, hogy a magyar ipar hány olyan szegmenssel rendelkezik, ahol válság és nem válság idején a saját lábán meg tud állni az ország, és ha ugyanezt megnézzük különösen a mezőgazdaság területén, azért mondom, hogy különösen, mert meggyőzésem szerint ennek az országnak az adottságait tekintve, a mezőgazdaság az, melyik évszázadok óta általában a prímet vitte tulajdonképpen az értéktermelésben. És ezek az adottság, mint hogy egy részük objektív, a természet adta adottság, ezek ma is kihasználhatók lennének sokkal jobban. A támogatási rendszer, a bankoknak az egész mozgás iránya afelé tendálna, hogy azokat a termékeket preferálják, amelyekben a hozzáadott érték nagy.
Olvastam egy könyvet, ezt még a szocializmusban írta Ránki György és Berenti Iván, Európa 19. századi gazdaságtörténete a témája. Sorra veszik az országokat. És az derül ki, hogy azt tudott prosperálni Skandinávia, amelynek olyan terméke volt, amelyet az éppen a világpiacon lezajló technológiai fejlődés preferált. Vasérc Skandináviában, fa, egyebek. De Dánia ugye egy Spanyolországnak nem volt ilyenje, le is maradt. Dánia egy érdekes kérdés. Egy nagy sík terület, ott nincs más, csak mezőgazdaság, és a 19. században is nagyon kevés olyan ország volt, ami mezőgazdaságból pénzt tudott csinálni, és emelkedni tudott. És akkor leírják azt, nem nagyon mennek ennek bele az okaiba, hogy a dánok elkezdtek finom vajat termeszteni, csinálni, túrót, tehát hozzáadott értékeket hoztak ki a tejtermékekből, és ezzel Angliát elárasztották dán termékekkel 19. század második felében, 20. század elején dán vajat ettek a britek. És miután a brit piac meg prosperált, ugye, az marha sok vajat föl tudott szívni, és ilyenekből Dánia iszonyatosan jól élt. Mi az, és ugye az is egy viszonylag elmaradott ország volt, nem volt, mondjuk feudalizmus nem volt nálunk, volt, stb. Mi miért nem tudjuk a 90-es években, amikor már nagyon hasonlóak a mi indulási feltételeink, mondjuk Dánia 1870-es évekbeli állapotához képest. Mi miért nem tudunk elmenni ebbe az irányba? Miért van az, hogy az úton megyek, és a kecskesajt termesztő az kiteszi a kis kezdetleges bódéját, és akkor ott veszem meg a kecskesajtját, és látszik rajta, hogy a büdös életben nem lesz ebből kecskefarm. Valaki mesélte, hogy ugye a Pó völgyében, ami egy ilyen nagyon hektikus vidék az időjárás tekintetében, ott minden egyes centit kihasználnak olivabogyóra, sajtermesztésre, egyébként, és ebből árasztják el aztán Európának a boltjait.
Azért, mert akikről beszéltél, azok általában egyes mezőgazdasági vállalkozós, egyes farmerek, akiket a tevékenysége során az adott ország bankszektora, meg az egyéb támogatási szférák segítenek. Magyarországon mindig a könnyebb ellenállás irányába ment el a mezőgazdaság az elmúlt 20 évben. Tehát azokat támogatták általában, akik viszonylag egyszerű termékeket nagyon nagy mennyiségben, nagyipari módszerrel csináltak. Csak ezek a termékek, ezek mindenütt a világon előfordulnak. Ennek semmiféle specifikuma nincs. Mondok egy példát. Ugye a magyar alma az 20 éve azon a szinten van, hogy legjobb esetben ipari almaléként értékesül. Ami nyilván nem kell magyaráznom, legalacsonyabb a komplikáltsági sorrendben. vagy vegyük az őszi borasz kérdését. Tehát senki nem veszi, mert nem olyan a környezet, hogy megérné, és képes legyen rá anyagilag az egyes termelő arra, hogy őszi barackos telepítsen, utána az becsomagolja, sejempapírba tegye, és repülőgépen elvigye Franciaországba, holott gondolom egyetértetek abban, hogy egy magyar őszi barack az
most azt mondd el nekem, hogy
mindennél holnap, jobb, amit Európában
holnap kibérelek 100 hektárt. Elkezdem ezt az mindegyik őszi barackfát egyenként gondozom, simogatom, én szedem le az összes őszi barackot. Hol nem fogok eljutni oda, hogy Barcelonában az én őszi barackomat egyék az erre igényes vevők?
Erre csak azt az ellenpéldát tudom mondani, egyrészt, amit te mondtad a dán bajról, másrészt, hogy jutott el Hollandia oda, hogy repülőgépen viszi minden hajnalban a virágját?
Hogy jutott el?
Hát úgy jutott, hogy ügyel a részletekre, hogy hihetetlen profizmussal, türelemmel, tapasztalattal és rengeteg munkával megkészít el valamit.
És hatalmas beruházás. Tehát a piacra bevezetés, tehát itt ugye azt ne felejtsük, hogy ez nem elég, hogy a dán vaj meg elkészül, hanem azt a brandet azért föl is kell építeni, hogy ha azt mondod, hogy dán vaj, akkor azt én az életemben nem jártam Dániában, és a vajfogyasztás is viszonylag marginális, de tudom azt, hogy ez valami prémium szegmens, az egy dán vaj, ez úgy tényleg kimondva, és érzem, hogy ez valami nagyon nagy dolog, hogyha este a fiamnak dán vajjal fogom megkenni a kenyerét. Tehát ezt föl kell építeni, ez hatalmas beruházással jár, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszak a gazdaságban pont abba az irányba ment, amit az Imre is mondott, a könnyebb ellenállás, hogy sokkal kisebb kockázattal, sokkal biztosabban lehetett pénzt keresni azzal, hogyha ahelyett, hogy ez az irtózatos pénzt, ami mondjuk egy mezőgazdasági termék, bár egy termékcsoportnak a felépítése és a külföldi marketingjére bevezetéséhez szükséges, olyan szinten, hogy ott nagyon jól valószínűsíthető legyen a siker, és fenn is lehessen tartani, mert ez nem elég, hogyha 10 percen keresztül tudja valaki, hogy ez a magyar termék, ez jó, hanem tényleg sok-sok évre vagy évtizedekre ez megalapozza ezt a piacot. Hát eddig nem azt mutatta a példa, hogy ez lett volna az az üzleti modell, ami a legkönnyebb pénzszerzést jelentette volna egy befektető számára. Azért én, aki nem mozgok otthonosan ezzel a területen, azért én is olvastam olyanokról, aki ebben bátran belevágtak, tehát valahol azért látszott, hogy korlátosak a Magyarország lehetőségei, és azzal kapcsolatban én is megdöbbenek, amikor külföldön járok, hogy mennyire nem találkozom magyar árukkal, és a furcsa az, hogy amikor azt olvasom, hogy amelyeket már ma, amit ugye az elején, a műsor elején beszéltünk, hogy bár bort fogyasztok, de keveset és semmiképpen sem mondom magam szakértőnek, hogy azt én is tudom, hogy a kaliforniai bor az valami nagyon, nagyon finom, hogy hány éve kezdték azt a kaliforniai bort gyártani. Hát mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy évszázados gyökerekre tekint vissza, vagy a chilei bor, és
beszéljünk fölépítették. Tényleg, Imre ért a borokhoz, aztán utána még Bokros Lajosról is fogunk beszélni, ezt nem adjuk ki ezt a témát. Bemegyek ma a Tesco Ocean, mondjatok még ilyeneket, mert nem szabad csak egy nevet mondani. Igen, na ilyen boltok. Ez jó. Most már akkor nem vagyunk részrajvak. Bemegyek oda, és azt látom, hogy 712, 624, vagy 1200, vagy 1400, 1600 forintén.
400-500.
Azért is. Én azért nem veszek bort, de ez mindegy. Az
nem. Azt mondtam, hogy van.
Ez igazad van. Szóval, hogy ott van ausztrál, dél-afrikai, ugye a chilei, az chilei most nagyon fut, chilei bor. Az miért van, és ugye ezeknek a bortermelő vidékeknek vannak nagyon drága termékei is, tehát akár ugyanannak a völgynek is. Ő nekik miért van az, ráadásul ezek ugye frissen betelepült termék országok némelyike, hogy nekik, hogy nem mi vagyunk a chilei Tesco-ban, Aldi-ban, Oceanban, Lidl-ben.
Kezdem a végén a válaszodást, hogy miért van ez, és kezdem mondjuk Chillénél. A 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt beszélgetnénk erről a kérdésről, azt mondanám, hogy az a népnyúzó diktátor Pinochet.
Igen.
És csak rosszat mondanánk Chilléről. Miért van az, 15 év alatt, hány vagy 20 év alatt, elérték, hogyha most Chilléről beszélünk, senki nem Pinochet tábornokról beszél, hanem beszél a kék égről, a gyönyörű növényzetről, a fantasztikus vizekről, a szép, az isteni gyümölcsökről és a remek borokról. Azért, mert ez is egy szakma, egy ország imázs felépítése. És ez nem a termelők dolga és anyagi felelőssége. Egy termelőnek arra kell költenie.
Ti csináltuk a Hilltopban olyan bort, amit a chilei Tesco, Aldi, Lidl-ben is el lehetne adni?
Igen, csinálunk olyan bort. Mi
nekünk... Tehát amit ők idehoznak, azt ti oda is tudnátok vinni?
Abszolút. Csinálunk nagyon sok, több millió palasz ilyen bort adunk el Angliában, amit kérdezel egy évben. Ennek mi fölépítettük a márkáját, erre mi rengeteg pénzt kell költöttünk és költsük, hogy a márkát, a Riverview nevű márkát fenntartsuk. De ez nem országimázs építés, ez termékimázs. A termékimázs a termelő dolga és költsége. De az országimázs, hogy Magyarországról jót mondjanak, ahogy Chiléről jót mondunk, az a mindenkori kormány feladata és anyagi kötelezettsége. És azt gondolom, hogy e tekintetben az elmúlt 20 évben rengeteg hiányosság, hogy finoman fejezzem magam, érhető tettem az ország imázs építés, tehát Magyarország külföldi imázsának megteremtése tekintetében. Ez az egyik része a kérdésnek. A másik része az, hogy ezekben az országokban egyfelől kedvező időjárási helyzetek vannak, vannak olyan országok, ahol egy évben kétszer tudnak szüretelni, valószínűleg kevesebb a növényvédőköltség egy hektára vetítve, és még egy dolog, ha olcsó bort akarsz készíteni, akkor úgy metszed meg a szőlőt, hogy egy hektáron vagy egy tőkén nagyon sok szüretelhető gyümölcs legyen. Ezzel lehet a bor önköltségét csökkenteni. A drága bort, ha az a célod, hogy a lehető legmagasabb minőség, akkor keveset hagysz rajta. Chilében, meg ezekben az országban mind a kettő létezik. A harmadik faktor, ezeket a borokat, amiket chileiként kapsz, például Magyarországon, ezeket a borokat a chileiek tankhajókba hozzák át Európába,
hogy
mint egy olajtanker, áthozzák, és valamelyik nyugat-európai kikötőben, Németországban vagy Hollandiában kipumpálják a hajó gyomrából, és ott a kikötőben...
Műanyagkannákban?
Nem műanyagkannákban, hanem kikötőben vannak gigantikus méretű palackozók, nagyon modern, óriási teljesítményű palackozók, ahol a kiszippantott bort rögtön le is palackozzák, és disztribútolják szerte a világba az európai megrendelőnek.
Nem az üveget hozzák át Chiléből?
Nem, a bort hozzák hajóval. Persze, hogy az üveget. A üveget azt megveszik Európába.
Tehát kicsit kimossák az olajos szállítóegységet,
tehát minden faktorokban az önköltség csökkentésére törekszünk, de mi is így vagyunk ezzel, tehát amikor azt mondom, hogy tudunk...
Ti hol szivottyúzzátok ki a...
Nem,
amikor azt mondom, az önköltség
csökkentése... A Dunán azok a nagyon úsványok, tudod, és hírtam feliratta.
Az önköltség csökkentése...
Azokat kéne meglékelni?
Az egy ambíció és kényszer egyszerre, mert a bortermelés az egyik leg...
Ti hogy viszitek ki a hírt a borokat?
Mi kamionnal visszük ki.
Palackozva.
Igen.
Üvegben.
Igen. Igen. Mondjuk 95%. Viszünk nem palackozva is, de az elenyésző.
Strukturális reformokról beszéltünk, és megtaláltuk a 7 strukturális reformját. Dávid Ibolya bejelentette, hogy Bokros Lajos lesz az MDF Európa Parlamenti Választási Listájának az első helyezettje. Ő lesz a húzó neve a pártnak az EP választáson nyáron.
Bokros Lajos meg azt üzente, hogy majd holnap jön és megmondja, hogy mit szól ehhez. Mert hát még nincs válasz, tudtam majd, de előtted van nyitva az internet, úgyhogy nézd meg, hogy
mindjárt megnézem.
Nehogy lemaradjanak a kávé hallgatók.
Kommentáljátok ezt. Elképesztő. De egyébként az MDF politikusa is elképesztő.
Én nem tartom elképesztőnek. Két ok miatt.
Az Index megjegyezte, hogy még 2005-ben is Bokros volt a mumusa az MDF retorikában.
Jó, akkor vegyük az MDF retorikáját. Azt gondolom, hogyha végignézzük az MDF retorikájának nagyívű fejlődését a elmúlt 10-12 évben, és elindulunk nem értek a focihoz, és elindulunk Kunos Péterhez, akkor eljutottunk ma a normalitáshoz, mert mi egy normális országot akarunk. Ez egy nagyon jó irány, mennyivel jobb, mint hogyha pont fordítva történt volna ez az irányváltozás. Tehát ez egy pozitívum, azt gondolom. Most eljutottak oda, hogy van egy Bokros Lajos a Pixisben. Bokros Lajosnak a gazdasági nézetei, azt gondolom, nagyjából megegyeznek az MDF gazdasági nézeteivel, hiszen mind a ketten egy az állam szerepét lehetőleg háttérbe szorító liberális, konzervatív gazdaságpolitika az, amiben hisznek. Ideológiai különbségek vannak közöttük, azok szerintem nem történelmi jelentőségűek. És hogyha a marketing aspektusát nézzük ennek a dolognak, akkor én azt gondolom, az MDF részéről egy zseniális húzás, és úgy gondolom...
Nem minden MDF-es...
Egy pillanat, én úgy gondolom...
Hát az, hogy most is erről beszélünk.
Én úgy gondolom, azért zseniális, mert a európai parlamenti képviselőválasztáson épp úgy, mint egy év múlva, nyilván öldöklő küzdelem lesz az MDF és az SZDSZ között. És én azt gondoltam volna, vagy gondolnám most, hogy ezt a húzást látom, hogy azon sem csodálkoztam volna, sőt, örültem volna neki, hogyha pár héttel ezelőtt az SZDSZ jön elő egy hasonló, vagy akár egy Bokros Lajost felkérő húzással. Bokros Lajos egy etalonja annak az embertípusnak, akiről nagyon sajnálom, hogy ebben az országban nincsen olyan pozíciója, amiben kiváló képességeit maximálisan gyümölcsöztethetjük.
Imre, ezért elküldjük Brüsszelbe, mert a listavezetés azt jelenti, persze nem kell elmenni Brüsszelbe gyakorlatilag.
Nem kell elmenni, hangadója lehet egy pártnak.
A listavezető az annyit jelent, igen, hogy szevasz, menj Brüsszelbe.
Hangadója lehet egy pártnak Brüsszelben, és a választási kampányban Magyarországon is, meg utána is. Tehát részt vehet újra a politikai életben, amelyből szerintem érdemtelen, tehetségét tekintve érdemtelenül került ki. És most, ha igent mond, akkor azt gondolom, hogy ez neki jó lesz, az országnak is jó lesz, az MDF-nek meg feltételezem szintén hasznos lesz a választási csatában.
Annyiban én sem tartom megdöbbentőnek a dolgot, hogy egy olyan embert állít valaki egy ilyen lista élére, aki abban az időszakban, amikor minden a gazdaságról szól, és a válságkezelésről, nagyon konkrét és bátor lépéseket tartalmazó programokat mutat be, illetve kommentál. És azt gondolom, hogy csatlakozó Imréhez, ennek az országnak az azért nagyon jót tenne, hogyha olyan kidolgozott szakmai és tudáson, tényanyagon, ismereteken és nagyon jó gondolatokon alapuló vitákat tudna lefolytatni. Ilyen ismeretekkel rendelkező emberek között tudnánk választani és vitázni a gondolataikról, mint amit Bokros Lajos is képvisel. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból van igény arra, hogy ebből a gazdasági válsághelyzetből olyan, ugye ma már többször hangozott, strukturális reformokat nagyon erőltető, illetve előterjesztő közgazdász előtérbe kerüljön.
Rangos Katinak egy kicsit kis döbbenetet látok az arcának, és ezért megpróbálom egy klasszikus hasonlattal megvilágítani. Egy analógiát mondanék abból a világból, amelyet te még jobban ismersz, mint a Bokros Lajos világát. Épp úgy örülnék annak, ha egy magyar televízió állást és munkát ajánlana Friderikus Sándornak.
Én is. Közöm nincs a magyar televízióhoz, de csatlakozom.
Bármelyik Magyarországon működő csatorna, nem a magyar televízió, bármelyik. Tehát analógia annyiban, hogy egy kiváló tehetségű ember a saját területén nem jó, ha ebben az országban nem tud működni. Nem engedhetjük meg.
Lassan eljutunk oda majd 20-30 év múlva, hogy a József Nádor teret átnevezik Bokros Lajos térnek, ahol a pénzügyminisztérium van.
De ilyen olcsón azért ne ússzuk meg, akkor tegyetek meg tétjeiteket. Szerintetek holnap igent mond Bokros Lajos, tehát elfogadja a jelölést, Imre?
Igen.
András.
Nem.
Mi? Szavazunk?
Igen, én azt mondom, hogy nem.
Én meg azt mondom, hogy igen, akkor kettő.
De mi a tét? Azért beszéljünk meg a tétet.
Hát majd te hozol a borodból, én meg
de miért hozok? Hát ha nyerek, akkor...
Ja, ugye,
hozok azért csak.
Másrészt meg mi együtt nyerünk, jut igen, eszembe.
Világos.
Tehát akkor
nekünk már jó, nekünk már jó lesz.
Mi csilei bort hozunk.
Mi viszünk csilei bort.
Mi csilei bort.
És a török megtanulja, mi az igazi bor.
Így van.
Amit a tankhajóból fejtek.
Ezek a csilei borok, amiket tankhajóval adnak, ezek nagyon iható, nagyon kellemes, nagyon gyümölcsös borok. szőlőből készülnek.
Képzeljétek el, amikor a karib-tengeri kalózok elfognak egy-egy ilyen tankert, amiben bor van, és arra teszik rá a kezüket.
Szerintem ne felejtsétek el, 400 forintért kaphatók ezek a borok Magyarországon. Tehát azért értékarányosak.
Fogadások.
Oké, köszönjük szépen, ez volt a Szinkron Tolmácsa. Szeretem Magyarországot klub műsora itt a Rádió Cafén, Török Imrével, Orosz Andrással. Köszönöm szépen, Rangos Katalin segített itt beszélgetni, Kócián Péter voltam. Rangos Katalin mosolygással fogadja, hogy a neve elhangzott, nem szokott hozzá a nyilvános szerepléshez.
De gyakorolni fogok. Szevasztok, viszont hallásra.